akkor hívjuk a gyerekeket előre, hallgassátok meg a gyerek történetet, és utána majd Majó testvért hallgassuk szeretettel.
Kedves gyerekek, én a Bibliából választottam történetet nektek, Dániel első fejezetét, amikor Nabukodonozor király egy hatalmas uralkodó volt, ugye Babilónia akkor a legnagyobb uralkodó ország volt, aki gazdag is volt, ugye, úgy mondjuk, hogy aranykorszak volt, és Nabukodonozor elvitte fogságba Jeruzsálemből Izrael népét, a fiatalokat is, gyerekeket, asszonyokat, férfiakat, és Nabukodonozor király kérte az ő udvarmester fejedelmét, Aspenász, hogy válassza ki a legjobb ifjakat, akik a királyi családból származnak, ilyen előkelő fiatalokat, akik jó képességűek és tehetségesek. Az volt a szándéka, hogy őket kineveli a babiloni udvar szokásaira, hogy nem azonnal, de úgy lépésről lépésre fokozatosan az ottani szokásokat fölvegyék, a bálvány isteneket imádják. És az első nagy próba volt neki, amikor a király asztaláról kellett volna, hogy egyenek az ő ételét és borát inni, de Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó eltökélték az ő szívükben, hogy hűségesek maradnak a Jóistenhez, ahogy nevelték őket, hogy elhitték azt, hogy a Jóisten, aki teremtett minket, ő tudja jól, hogy mi a jó nekünk, mi az egészséges étel. És Dániel kérte a fejedelmet, ugye a felügyelőt, akit Aspenáz megbízott, hogy felügyelje az ő ellátásukat, és kérte Dániel, hogy ők hadd egyenek zöldségételeket, és hadd igyenek egészséges vizet, gondolom. És hát megijedt a fejedelem, hogy nehogy lesoványodjanak, és ezért akkor a király őt akár meg is ölelheti. De Dániel azt kérte, hogy 10 napos próbát tegyenek, hogy akkor tegyenek próbát utána, hogy milyenek lesznek. És a Jóisten megáldotta őket, hogy szebbek voltak, mint a társaik, okosabbak, vizsgáztatták őket, és az összes babiloni fiatalnál bölcsebbek voltak, minden kérdésre tudtak válaszolni, amik ilyen tudományos kérdések is voltak. Az a tanulság, hogy mi ne ijedjünk meg attól, hogy mások vagyunk, mint a többi emberek, hanem azokat az értékeket, amikre otthon megtanítottak a szüleitek, azokat vigyétek magatokkal, és álljatok ki amellett, mert a Jóisten megáldja a ti hűségeteket, és kitűnhettek a ti kedvességetekkel, a jó indulatotokkal, azzal, hogy jól tanultok, és az iskolában jó példát mutattok a többieknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Én is szeretnék szólni. Úgy hallottuk, hogy Majó testvérnek születésnapja volt tegnap, és ez régebben napokig tartott. A Jóisten áldja meg a szolgálatban. Egy pici ajándékot ide elrejtettünk.
Nem. Köszönöm szépen. Most ezek a méhek azt jelentik, hogy legyek szorgalmas, mint a méh. Vagy inkább az édesség. Én úgy gondolom, hogy az íge az bizony ilyen csodálatos erővel rendelkezik. Hát köszönöm szépen, hogy számon tartjátok. Úgy látom, hogy elég sok alkalmunk nyílik, hogy találkozunk egymással. Füreden most egyik esemény követi a másikat. Azért azt szeretném, testvéreim, hogyha erősebb lenne a hitetek, és nem lenne elég 2 testvér, hogy a vendégeket fogadja, hanem hívjátok azokat, akik Isten igéje után vágyakoznak. Hiszen olyan csodálatos kincs van a kezünkbe, amely az Isten közelébe emelhet bennünket. Én sokszor elálmélkodom azon, hogy a Szentlélek milyen csodálatosan szerkesztette az írott igét, nem? Bizonyos fogalmak, ahogy végig hullámoznak Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, az bámulatos az én számomra. Találtam egy ilyen fogalmat, a bárány fogalma. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy a bárány megöletett a világ alapítása előtt, igaz? Isten nem vállalta a kockázatot az ember megteremtésével, amíg nem gondoskodott, ha bukás következik be, akkor a megoldás is ott legyen. Amikor az Úr Jézus eljött erre a földre, és elment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjen, akkor másnap János rámutat, és azt mondja, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És ha tovább olvassuk a Szentírást, és eljutunk Jelenések könyvéhez, a 19. fejezetében azt olvassuk, hogy ez a bárány egy csodálatos mennyegzőt készít elő az övéi számára, nem? Ez a gondolat végig vonul az egész Szentíráson. Ez a nagy kérdés. Bevonult ez a gondolat a mi életünkbe is? Eljutott az elménkhez az, hogy mit tett Isten? Hogy az ő szeretetét kifejezze? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kellene foglalkoznunk, bárcsak igazán megértenénk ezeket a gondolatokat. Szeretném, ha megvizsgálnánk, kérlek, hogy a Bibliátokat vegyétek elő, és vizsgáljuk meg, hogy a nyáj és a pásztor fogalma hogyan jelenik meg a Szentírásban. És szeretném, ha ma ezzel a gondolatkörrel foglalkoznánk. Ézsaiás könyvének a 40. fejezetében, csodálatos dolgokat olvashatunk. Azt mondja itt a Szentírás, Ézsaiás könyve 40. fejezet, a 9. vers. Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion, emeld fel szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem, emeld föl, ne félj, mondd Júda városainak, imhol istenetek, imi az Úristen jő hatalommal, és karja uralkodik, imi az ő jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte, mint pásztor nyáját úgy legelteti. Karjára gyűjti a bárányokat, és ölébe hordozza. A szoptatósokat szelíden vezeti. Hát nem egy csodálatos kép ez, amit a Biblia felrajzol? Az igazi pásztorról, és az ő egyházáról, az ő népéről, mint egy nyájat úgy legelteti, és úgy gondozza azokat, akik rászorulnak. Ölébe gyűjti a kicsiket, és szelíden vezeti a megterhelt, küzdő embereket. Én úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos kép, amit gyakran idézhetünk a mi gondolatainkban, és gyakran találkozhatunk is az emberi kapcsolataink révén. És azt látjuk, és Ezékiel könyvében a 34. fejezetnek a 15. versétől. Én magam legeltetem nyájamat, és én nyugtatom meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, a megtörtet kötözgetem, a beteget erősítem, és a kövéret és erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Ti pedig én juhaim, így szól az Úr. Így tekint ránk Isten. Milyen gyöngétség mutatkozik itt meg. Az elveszettet megkeresem. Jézus elmondott egy példázatot. elhagyta a 99-et, és eljött erre a földre, hogy keresse azt az egyet, amelyik elveszett, és amelyik úgy hiányzik az egész menny számára. És azt mondja, az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget erősítem. Micsoda gondoskodás ez! Micsoda igazi pásztori megnyilvánulások, ahogyan Isten viszonyul az övéhez. A pásztor és a nyáj gyengéd kapcsolata által szemléltetik ezek az ígék, az Isten szeretetét az ő népe iránt. Amikor nehéz napokat élünk át, amikor gyakorlatilag újságírók, politikusok, elemzők átveszik Dániel proféciájának a hirdetését, miről lehet ma hallani legtöbbször? Sohasem lesz az élet olyan, mint ezelőtt volt. Hallottatok ilyen mondatokat? Itt vagytok, testvérek. Nyomorúság jön erre a földre, amilyen még nem volt. És amikor ezzel találkozunk, amikor emberek kétségbe esnek, és elhalnak a félelem miatt, és a depressziónak olyan sűrű köde ereszkedik emberek és családok fölé, amin nem látnak át, akkor ha ezeket az ígéket elolvasod, nem vidul fel a lelked. Jöhet bármi ebben az életben. Jöhet bármi. Van egy jó pásztorunk, aki gondot visel ránk, aki szeret minket, és aki megoltalmaz bennünket. Nem tudom, ti hogy vagytok az evangéliumokkal. Az én számomra János evangéliuma olyan sokat mondó, nem? Olyan közvetlen, ahogyan János, ez a szeretett tanítvány közel hozza az Úr Jézust hozzánk, az nagyon, nagyon felemelő. Ha megvizsgáljuk azt, ahogyan az Úr Jézus beszél János evangéliumának a 10. fejezetéről, a saját küldetéséről, a saját szerepéről. Én szeretném, hogyha ezek a gondolatok biztonságot adnának, derűt kölcsönöznének az életünk számára. János evangélium a 10. fejezetében így olvassuk, a 11. versben, majd pedig a 14. verstől a 16. versig. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szomra. És lészen egy akol, és egy pásztor. Ebben a rövid néhány mondatban hányszor fordul elő az, hogy én életemet adom a juhokért? Nem különös ez? Jézus úgy mutatkozik be, mint aki az ő életét adja az övéért, az életét adja az emberért. És azt mondja, nem csak azokért, akik hozzám közel vannak, akik már döntöttek mellettem, hanem azokért is, akik még szétszóratásban vannak, akiket be akarok gyűjteni, más akolból az enyémhez akarom őket csalogatni, a szívükre beszélek, hogy elfogadjanak megváltójuknak és jó pásztoruknak. Találtam egy különleges gondolatot a Jézus élete című könyvnek a 725. oldalán. A következőket mondja itt Ellen White. A 725. oldalon ezt olvassuk. Azt, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Mindazok, akik csak akarják, megbékélhetnek Istennel, és megkaphatják az örök életre, az örökké való életet. Rátok, tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak ezt az üzenetét. Először Izraelnek kell ezt átadnotok, azután minden nemzetnek, nyelvnek és népnek. Ezt mondta a tanítványoknak. A ránk bízott üzenet az kiknek szól? Minden népnek, nyelvnek és ágazatnak, igaz? És így folytatja tovább. És ez egy nagyon fontos mondat. Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell összegyűjtenetek. Hány csoportot kell létrehozni? Hányat? Egyet se. Egy egyházban kell őket összegyűjtenetek. Ez volt a parancs az apostoloknak, annak a 120 főnyi sokaságnak, akikre pünköstkor kiárat Isten lelke. Krisztus így adta át tanítványainak megbizatásukat. Az üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő emberre. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idők végezetéig. Van valami, ami tisztázatlan maradt ebben a kérdésben, a misszió parancsban? Én úgy gondolom, hogy nem. Az idők végéig Isten egy népet akar összegyűjteni, egy nyájt akar Krisztus pásztorolni, egy népet képvisel ott az Atya előtt, az ő közben járói szolgálata. Egy népnek a bűneit akarja elfedezni és felmenteni őket az ítélet alól. Úgy gondolom, hogy ez csodálatos. Jézus azt mondja, én életemet adom a jókért. Valaha megérintett ez a gondolat bennünket. Mit jelent az, hogy Jézus az életét adta értünk? Milyen életet adott oda? Az angyalok sorba álltak és könyörögtek, hogy feláldozhassák az életüket. De ez nem volt elég. Miért csak Jézus életét tudta az Atya elfogadni? Mert Jézusnak élete van önmagában. Nem származtatott élete van. Élete van önmagában. Úgy gondolom, hogy ezek igazán rendkívüli dolgok. Jézus azért jött, hogy az életét adja az ő juhokért, juhaiért. Hogy milyen gyengéd kapcsolata van Jézusnak az ő megváltottaival. Ellen White a Jézus élete című könyvben olyan kedves dolgokat mond. Azt mondja a 407. oldalon. Minden lelket olyan tökéletesen ismer Jézus, mintha ő lenne az egyetlen, akiért a megváltó meghalt. Amikor egyedül érezzük magunkat, társtalan, egyedül lévőként küzdjük az életünket, akkor gondoljunk arra, van valaki, aki olyan tökéletesen ismer minket, mintha rajtunk kívül nem is volna más ezen a földön. mindenkinek a bánata fáj szívének. Olyan érzéketlenné vált az ember. Elmúlt héten olvastam egy cikket az interneten. Egy svéd gondolkodó ember azt mondja, hogy a megengedő a nevelési módszerben, a megengedő nevelést választó szülők. Hát elég furcsa kifejezést használok, hogy kiket nevelnek. Nem is tudom, hogy mondjam-e. Kíméletlen szülőgyilkos emberek nőnek fel így. Valami szörnyű, nem? Valami szörnyű. Amikor a bibliai elveket megtagadják, annak csak romlás és pusztulás lehet a következménye. A segélykiáltás fülébe hatol. Azért jött, hogy minden embert magához vonzon. Ezért jött. Mindenkivel úgy törődik, mintha nem is volna más a föld színén. Csak ő. Nem csodálatos ez? Hát, ha így szeret minket, akkor nem jó követni, nem jó közel húzódni ahhoz a pásztorhoz, aki ilyen gyengéden bánik velünk. Az emberi szív nem tud megszabadulni az önzéstől, még a jó tekintetében sem. Miért vonzódnak, vagy miért közelednek emberek Krisztushoz? Általában két dolog jellemzi az embert. Vagy az üdvösség reményéért, mert Isten örök életet ígér, vagy a szenvedésektől, a pokol kínjaitól való megmenekülésért, nem? De ez nem igazi Krisztus követés. Ez nem visz igazán közel bennünket hozzá. Ne a büntetéstől való félelem, se nem az örökkévaló jutalom reménye késztesse Krisztus tanítványait, hogy kövessék őt, hanem a Kálvária keresztjének a szemlélése. Azt szemléljék, aki az életét adja az ő juhaiért. Ez a csodálatos abban, ahogyan Isten közeledik az emberhez, ahogyan a mi megváltásunkról ő gondoskodik az életünk során. Miért üdvözülnek csak kevesen? Miért? Ha Isten így szeret minket, miért fogadják el olyan kevesen Isten üdvözítő kegyelmét? Olvastam nem olyan régen, valaki úgy taglalta a bibliai igazságát és az élet nagy küzdelmét, és arra a következtetésre jutott, hogy könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Egyet tudunk ezzel érteni? Igen? Hát örülök neki. Profétaság lelke azt mondja, a halálra vezető úton véges végig gyötrelmek és büntetések, bánatok és csalódások várnak, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy ne menj tovább. Isten szeretete nehézé tette a vigyázatlanok és önfejűek számára, hogy tönkretegyék magukat. Isten, a szerető Isten nehézé tette, hogy elkárhozz. Elküldte az ő fiát erre a földre, hogy a szeretetét kimutassa irántad, és üdvösséghez segítsen téged. Hát nem csodálatos ez? Én azt hiszem, hogy igen. Hogy ez a legcsodálatosabb dolog. bárcsak megismernénk igazán a mi jó pásztorunkat, és követni tudnánk őt a mi életünk során. Azt mondja a prófétaság lelke, aki átadta magát Krisztusnak, az többet ér személyben, mint az egész világ. Bele tudunk ebbe a mondatba gondolni? Aki átadta magát Krisztusnak, az az ő személyben többet ér, mint az egész világ. A Szentírás beszél megszámlálhatatlan sokaságról, igaz, akik majd körülveszik az Isten trónját. De hogy csak egy ember lenne. Azt mondja, a megváltó egy emberért is vállalta volna Kálvária haláltusáját, hogy megmentse országa számára. Bele tudunk ebbe gondolni? Egy emberért is vállalta volna a Golgotai kereszt haláltusáját, hogy az ő országa számára megmentse. És azt mondja tovább, sohasem mond le egyetlenről sem, akiért meghalt. Ha csak követői nem döntenek úgy, hogy elhagyják, szorosan tartja őket. Nem tudsz elveszni, testvére, ha csak úgy nem döntesz, hogy el akarsz veszni. Mi döntjük el? Mit választunk? Isten nehézé tette a meggondolatlanok, a felületesek, a közömbösek számára, hogy tönkre tegyék magukat. Ha nem döntesz úgy, hogy elhagyod őt, ő szorosan tart tégedet. Minden próbákban olyan segítőnk van, aki sohasem bukik el. Soha se hagy minket egyedül harcolni a kísértéssel, küzdeni a gonosszal, hogy végül a terhek és a bánat összetörjenek. Soha se engedi ezt meg. Velünk van, megtart minket, és magához akar emelni. Ez az, amit Isten el akar végezni az életünkben. A 27. verstől itt a 10. fejezetben ezt olvassuk. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Újra azt mondja, az én juhaim hallják az én szómat. És az 5. vers azt mondja, idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. És akik lelkesednek az idegen hangért, azokkal mi lesz? Azok sohasem ismerték meg a bárányt, aki az életét adja, a jó pásztort. Néha megrendítő dolgokat hallok fiatalokról. Milyen úton járnak, milyen idegen utakra tévednek. Krisztus juhai ismerik az ő hangját. Örök életre hívta el őket. És idegen nem követnek, hanem elfutnak tőlük. Mi a probléma? Mi a probléma? Nehezen tudunk megbarátkozni egy gondolattal. Ha igazán a teljes perspektíváját akarjuk megismerni annak, hogy Jézus miért jött el erre a földre, akkor mit tudunk mondani? Eljött erre a földre, hogy az ő életét adja az ő juhaiért, igaz? Magára vette a mi emberi természetünket, vállalta a halandóságot, annak a kockázatát, hogy úgy, ahogy Ádám elbukott, a második Ádám is elbukik. És a bűn és a halál fogságába kerül. Mi a célja Istennek azzal, hogy Jézust elküldte erre a földre? Nem tudom, hogy tudunk-e valamit kezdeni azzal a félmondattal, amit a prófétaság lelke mond. Krisztus eljött, hogy újra alkossa Isten képmását az emberben. Mi az ő célja? Az ő életének a feláldozása milyen célt szolgál? Hogy újra alkossa Isten képmását az emberben. És vannak sokan, akik azt mondják, Istenem, ez nekem már sok. Ezt én nem tudom vállalni. Jó nekem úgy, ahogy vagyok, nem? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Jézus beszél az ő népéről a Ticsus példázatában. És öten azt mondják, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok, nem? És ez én számomra olyan megdöbbentő, amikor azt látom, ahogyan a hegyi beszéd befejeződik. Máté Evangélium a 7. fejezetében. Hogy sokan jönnek majd a mennyegzőre, és azt mondják, hogy Uram, Uram, hát a te nevedben profétáltunk, sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. Ördögöket üztünk. Hatalmas dolgokat cselekedtünk. Miért mondja akkor Jézus, hogy de én nem ismerlek titeket? Miért? Mert hatalmas dolgokat nem csak Isten cselekszik. Sátán Krisztus nevében óriási dolgokat tesz. Még ördögöket is űz. Profétál is. De Isten képmásának a helyreállítása, újraalkotása, ez a legfőbb célja Jézus eljövetelének. Újra alkotni az Isten képmását az emberben. Ez a jó pásztor küldetésének a csúcspontja. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Testvér, követed őt? Szereted őt, hogy tud követni? Hogy tekintesz a bárányra? Az egész Szentíráson áthullámzanak ezek a gondolatok. Eljutnak az elménkhez, a szívünkhez, hogy ezek a dolgok valóságá váljanak. Nem különös, ahogyan Jézus az önmagáról szóló kijelentéseket azzal fejezi be, hogy én üdvösséget akarok adni az embernek. Ez az én célom, hogy én örök életet adok nekik. És ha én kevés volnék, mellettem áll az én atyám. Akiket ő nékem adta, az hatalmasabb mindeneknél. Garanciát vállal, érted? És értem. Elégséges ez a számunkra? Vagy kellene még valami? Amikor Krisztus elsírat majd minden embert, aki visszautasította a kegyelmét, felteszi újra önmagának a kérdést, amit Jeruzsálem elsiratásakor föltett. Mit kellett volna még tennem? Mit? Hányszor akartalak megmenteni? Hányszor akartam a te jellemedet finomítani? Hányszor akartam mély benyomást tenni a te lelki világodra, a te szívedre, a te elmédre? Hányszor és hányszor próbáltalak közel vonni magamhoz? És te nem akartad. Amenny elsirat minden elkárhozót. Testvér, ne legyünk közöttük. Ne legyünk közöttük. Krisztus azért jött, hogy Isten képmását újra alkossa. Azért áldozta az életét, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az ő vére, ami üdvösségünkért hullott. Ne engedjük, hogy hiába. Ne engedjük, hogy hiába. Mit kellene még tenni Istennek? Hogy felébresszen? Hogy Isten az ő lelke által igazi bűnbánatra vezessen? Hogy a késői eső erre a népre kiáradhasson. Mit kellett volna még tenne? Hányszor próbáltam? Ez az igazi fájdalom, amit mi az élet csalódásai miatt átélünk. Az a fájdalom, az a gyötrődés, ehhez képest semmi. Az egész menny azon van, hogy az ember örök életet szerezzen. Drága testvéreim, Jézus eljönni készül. És eljön, amikor az ő jellemének a szépsége az ő népe életében meglátszik, akkor eljön. Ne várakoztassuk tovább. Ne várakoztassuk tovább. Tudjátok, testvéreim, én figyelem az imáinkat. Hogyan imádkozunk mi? Nem tudom, megfigyeltétek a saját imádságotokat? Ha esetleg úgy megjelenik, próbáljatok változtatni ezen. Én magam is törekszem erre. Miért szoktunk imádkozni? Uram, segíts, hogy elhagyjam ezt, meg elhagyjam azt. Uram, segíts, hogy megtegyem ezt, meg ezt, meg ezt. Az ilyen imádságban ki a főszereplő? Tessék? Hát én, nem? Én akarom ezt megtenni. És meg tudod? Egy élet bizonyítja kudarcaival együtt, hogy nem vagy képes megtenni. Nem kellene inkább úgy imádkoznunk, hogy Uram, jöjj az én szívembe. Tedd meg azt, amit én nem tudok. Add a te szent lelkedet, és vidd véghez az én életemben mind azt, amiben én kudarcot vallottam egészen eddig. Te végezd el az én életemben azt, amit én nem tudtam megtenni. Jézus vissza fogja utasítani az ilyen kérést? Én nem hiszem. Nem hiszem. Milyen nagy szükségünk lenne, hogy igazán megismerjük önmagunkat, a kudarcainknak az okát. Én az én életemet adom az én juhaimért, hogy örök életet adjak a számukra, amit önmagukban nem tudnak elérni, amire nem tudnak eljutni egyedül soha. Én megteszem értük, és elvezetem őket. Már csak fel tudnánk emelni a mi tekintetünket Istennek a ma bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Bár csak látnánk, hogy lassan minden kész a bárány mennyegzőjére. A meghívás eljutott hozzánk. Ne engedjük, hogy hiába. Úgy szeretnélek benneteket ott látni az Isten országában. Jó lenne ott találkoznunk. De milyen jó lenne. Milyen jó lenne. Ha csak én, ha csak ti, mindannyian nem döntötök másképpen, Isten elvégzi bennünk ezt a munkát. Hagyjuk, hogy megtegye az ő kegyelme által. Amen.
Amen.